Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Traumás események egyre gyakrabban fordulnak elő, és hosszú távon megváltoztatják az egyének viselkedését. Nagyon fontos a különösen érzékeny egyének kiszűrése és fokozott védelme. A betegség kialakulásának megelőzésére jó lehetőség a trauma környékén az anyagcsere befolyásolása. Ennek lehetőségéről és hatásmechanizmusáról beszélgettem Zelen a Dórával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Intézet tudományos tanácsadójával, a magatartás és stresszkutató csoport vezetőjével. Tulajdonképpen mit nevezünk poszttraumás stressznek?
Sajnos ugye ez mostanában már elég gyakran fordul elő, hogyha valakit valami trauma ér, de a legújabb definíció szerint tehát azt is ilyen pszichiátriai zavarnak tekintjük, hogyha nem ő magát érte, hanem ugye valakit a környezetében, vagy éppen szemtanúként valami traumás történést látott, ami lehet ugye akár egy baleset, de akár ugye trauma lehet a földrengéstől kezdve, vagy ugye sok gyakran például a katonákban alakul ki, vagy olyan más foglalkozást végzők, amin katasztrófa védelemben tűzoltóknál, akik ilyeneket látnak, ezekben alakulnak ki traumás tünetek. Az világos, hogy magát a traumát követően akutan ez egy nagy stresszt jelent a szervezet számára, de ugye ez nem gyógyul meg magától, hanem akár hónapokkal később is rémálmai lesznek, pláne hogyha olyan szituációba kerül, vagy mondjuk azon az út kereszteződésen megy át, ahol látta, hogy valakit elütöttek, akkor lefagy, leizzad, lesápad, elkezd dobogni a szívet, tehát akár ilyen vegetatív tünetei is lesznek, de mondom, ilyen pszichés tünetei, szorong, nem tud kimenni az utcára, és ez sajnos, mondom, elég gyakran fordul elő, és hát elég nehezen gyógyítható ilyen pszichiátriai tünetegyüttest jelent, nem is egy darab tünettel jellemezhető, mindenkinek kicsit másképp is jelentkezik.
Mitől függ az, hogy ez kialakul vagy sem? Ez tulajdonképpen egy biológiai vagy egy lelki folyamat?
Minden lelki folyamatnak van biológiai háttere, de igazából nem tudjuk pontosan, hogy mitől függ, hogy kialakul-e vagy nem. Azt lehet tudni, hogy ugye az esetek 20-30%-ában fog kialakulni, hogy arra fogékony egyedeknél. Ilyenek van genetikai meghatározója, sok például olyan genetikai módosulatot ismerünk, ami gyakrabban jár együtt azzal, hogy érzékenyebb mindenféle stressz helyzetre az egyed, de hogy akár gyerekkori történések, gyerekkori elhanyagolás, vagy valamilyen kellemetlen élmény érte, ami aztán később felnőtt korban jön elő, vagy felnőtt korban emiatt válik érzékenyebbé egy felnőttkori traumára az illető. Ezek a legfontosabbak, amiket ma tudunk, de pontosan nem tudjuk meghatározni. Ezért is egész intenzíven folyik az úgynevezett biomarkerek kutatása, mert ugye nagyon jó lenne, hogy például valakinek azt tanácsoljuk, hogy menjen tűzoltónak, mert ő sokkal érzékenyebb egy ilyen traumás élményre, vagy ő nagyon ellenálló, és akkor nyugodtan választhat ilyen foglalkozásokat, még valamit kutatnunk ezen a területen is.
A stressz helyzetek nem feltétlenül megelőzhetőek, de megelőzhető a betegség kialakulása, tehát a poszttraumás stressz kialakulása?
Éppen ezt is kutatjuk, és egyébként ez a metabolikus összefüggése például a PTSD-nek pár éve jelentem néhány cikket néhány amerikai laboratóriumból, hogy például hát állatmodelleken dolgozták ki cukoritatással, hogyha trauma után közvetlenül elkezdtek 40%-os cukrot itatni az állatokkal, akkor bennük nem alakultak ki erre a trauma következményeként egyébként más állatokban kialakuló tünetek. És hát én mindig azt asszociálom, hogy mondjuk a Harry Potterben is, amikor volt egy ilyen dementor támadás, és a csokoládét etettek vele utána, majd egy jobban regenerálódik. Elképzelhető, hogy igen, ez például hosszú távon megvédhet a trauma kialakulásától. De ugye manapság azért leginkább ezért szoktak pszichiátereket alkalmazni a mindenféle traumát, vagy hát ilyen katasztrófát átélteknél, hogy minél hamarabb beavatkozzanak, és minél hamarabb próbáljanak meg segíteni. Sajnos az esetek egy részében így se sikerült, tehát hogy ez, mondjam, erre is nincs még 100%-os megoldásunk. Vannak ötletek, vannak elképzelések.
Ez egyfajta jutalomfalat rendszer, tehát valami pozitívat kell kapcsolni a negatív történéshez, és akkor már nem lesz annyira rossz.
Hát igen, őszintén szóval ez még egy viszonylag friss kutatási terület, és igazából ennek még a pontos hátterét, pontos mechanizmusát nem ismerjük, de teljesen igaza van, ez egy kicsit hasonló, mint már régebb óta a krónikus stresszhez egyébként kapcsolódik ez a comfort food, tehát ez a jutalmazó táplálék elmélet kialakulása, hogy tulajdonképpen azért eszünk, mert hogy akkor ez az evés, a cukros, nagy kalóriatartalmú étel, ez igazából tompítja a stresszt bennünk, és ez mint egy ilyen öngyógyító mechanizmus lép életbe, de valószínűleg ennél a posztraumás tervzavarnál is hasonló mechanizmusokról lehet szó, de mint említettem, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy mi a mechanizmus, hogy miért hathat akár ez a cukros víz, vagy a tábor csokoládé ebben az esetben.
Konkrétan önök mivel foglalkoznak? Mi az önök kutatási területe?
Például azt szeretnénk kitalálni, hogy milyen mechanizmusok révén hat például ez a nagyobb energetikai táplálék, így tényleg valójában többféle stresszor esetén is, többféle trauma esetén is tényleg védő hatású ez a cukor, vagy ez a nagy energiatartalmú folyadék, ez az egyik vonulata, hogy mondjam, a kutatásainak. A másik az meg egy ilyen részletesebb idegrendszeri hátteret szeretnénk ennek adni. Bizonyos agyterületeken elsősorban ugye a első frontális póluson lévő agyterületen az agyban is vannak ilyen glükóz érzékelő sejtek, amelyek akár a vércukorszint szabályozásában is szerepet játszhatnak, és ezen az agyi célterületen ezeknek a cukorérzékelő sejteknek a befolyásolásával próbálnánk meg, hogy ez a speciális célterület befolyásolja-e ez a traumás tünetek kialakulását. Tehát mi elsősorban ugye egér és patkány modelleken dolgozunk, tehát állatkísérleti modellekben. De van egy együttműködésünk egy zágrábi kollégával, aki pszichiáterekkel is kapcsolatban áll, tehát hogy az eredményeinket igazából emberre is megpróbáljuk majd alkalmazni, és hát ott is megnézni, hogy ez tényleg, amit mi állatokban mechanizmusokat látunk, folyamatokat látunk, az tényleg emberben is megvalósul-e, és így megy elégbe.
Ha már említette az állatokat, mi a stresszfaktor az állatok esetében, és hogyan vizsgálható az állat viselkedése?
Hogy mit mérünk, és mikor mondjuk azt, hogy egy állat stresszelődik, ugye ennek tényleg vannak jól mérhető, konkrét biokémiai paraméterei. Elsősorban itt szimpatikus vegetatív idegrendszeri aktivitás, tehát mondjuk a szívfrekvenciája felmegy, a testhőmérséklete megnő, ezek mind ugye mérhető, számszerűsítető paraméterek. Vannak hormonális változások, Seje János, a magyar kutató, ugye ő fogalmazta meg egyébként is, hogy mi az a stressz, és mi a lényege, és ugye a stressz adaptációban elsősorban a glükokortikoidot, vagy a kortizolt nevezte meg, és hát ennek a szintjét is lehet mérni, de más egyéb hormonok szintje is ugye megváltozik, és hát magatartás szintjén is követhetjük, vagy nézhetjük, hogy az állat stresszelődik-e, vagy hát félem, például ebben az esetben. Magatartását egyébként általánosságban is úgy mérjük, hogy az állatot egy stressz helyzetbe hozzuk. Például az, hogy szorong-e, egész egyszerűen egy új környezetben rakva, a patkány és az egér is, ez egy éjszakai állat, és az ilyen sötét, szűk helyeket kezeli. Tehát egy nagy nyílt térre berakjuk, akkor az állat elsősorban a sarkokban, a falak mentén fog mozogni. Éppen már nagyon érdekesen a Kipling is a Riki-Tiki tévében ezt így megfogalmazta, hogy a patkány így a falak mentén sugant, és ez tényleg egy általános jellemzője. De az állatban van egy konfliktus, hogy ő szeretné a területet feltérképezni, tehát hogy azért középre is be szeretne menni, mert ha ő itt él, vagy itt van, akkor azért jó tudnia, hogy mi van ott is. És ez a konfliktust ezt hát nem tudja nagyon feloldani, de minél jobban szorong, minél jobban fél, annál kevésbé megy be középre, és annál inkább csak a fal mellett tölt időt. És akkor nagyon egyszerűen egyébként mi ezt egy meghatározott ideig történik ez a tesztnek a felvétele, és az időtartam alatt megnézzük, hogy az állat mennyi időt fog ebből a 10 percből a nyílt érteszt közepén tölteni, és mondjuk, hogy minél többet tölt, annál kevésbé időt tölt, annál kevésbé szorong például. Ez egy lehetőség, mondom, egy ilyen szorongás és vizsgálatára, ami egy szoros összefüggésben van a stresszel, tehát hogyha azt mondjuk, hogy minél jobban szorong, annál inkább stresszelődik-e, vagy stresszes ez az állatunk is. De hát ugyanígy az embernél is ezt tudjuk mondani.
Ha megengedek, ha nézzünk egy picit előrébb, néhány év múlva mivel lenne ön elégedett?
Ha sikerülne tényleg bizonyítanunk, hogy ilyen egyszerű módszerrel is ki lehet védeni például a posttraumás zavar következményeit, hogy mondjuk egy cukros vízivásával, ez szerintem nem csak engem, hanem azért elég sok mindenki mást is boldogá tenne. Ugye az jó lenne ennek jobban tudni mondjuk a idegrendszeri hátterét is, hogy tényleg, ahogy mondta, hogy ez most tényleg egy jutalmazási dolog, vagy az anyagcserébe való beavatkozás áll mögötte, vagy esetleg például a stressz adaptációt befolyásolja ez a folyamat. folyamat. A másik a posztraumás stresszavarral kapcsolatos dolog, amit kérdezett is, hogy mitől lehet megmondani, hogy valaki érzékeny vagy nem érzékeny, hogyha a kutatások valami jó, hát úgy mondjam, biomarkert találnának, amivel meg lehetne egy emberről mondani, hogy na akkor ő most tényleg mennyire érzékeny a különféle stressz helyzetekre, és ezért akár már meg lehetne előzni, vagy igen korán beavatkozni, megpróbálni megelőzni a PTSD kialakulását, posztraumás stresszavar kialakulását. Az megint egy nagyon nagy előrelépés lenne az egész tudomány számára szerintem.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.